Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A Mentsétek meg a gyermekeket egyesület friss felmérése szerint az elmúlt időszakban nem születtek valódi megoldások az iskolai bántalmazás jelenségének a megfékezésére. 2021-ben a diákok 22%-a nyilatkozott úgy, hogy verbálisan bántalmazták az iskolában, 76%-ukat már szitták meg a tanárok, ha tévedtek, 12%-uk pedig azt vallotta, hogy a verbális bántalmazást odahaza, családi környezetben is gyakran megtapasztalják. A szülők 56%-a beismerte, hogy megbünteti a gyerekeit, ha tévednek, mi több, a szülők 21%-a egyet is érte a testi fenyítés alkalmazásával. 4 diákból egyet megaláznak, kiközösítenek társai, 10-ből 3-at pedig fizikailag is bántalmaznak az iskolában. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy 10 gyerekből egy éhesen fekszik le este, 5-ből egy szülő nyilatkozta azt egy friss felmérés szerint, hogy a pandémia idején egyszer sem ölelte meg ok nélkül a gyermekét, vagy talán egyszer, 31%-a pedig nem töltött a gyerekével több időt a szükségállapot ideje alatt, amikor a gyerekek számára kiemelten fontos volt az érzelmi, közösségi támogatás. Az iskolai bántalmazás a témánk a mai Naprakészben. Vitus Gulbuk Emese, logopédus, pszichológus a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
Szeretjük a számokat, mert beszédesek, azt szokták mondani, hogy a számok azok rámutatnak a lényegre. Az általam felsorolt számok mekkora mértékben kell aggasszanak minket? Nyilván minden egyes gyerekbántalmazás fájó, nem akarom bagatelizálni az egyes eseteket, de hogy állunk más országokhoz viszonyítva? Éllovasok vagyunk itt is, mint a hasonló témákban, például családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, lányanyák száma, stb.
Hát igen, ez jó kérdés, és az a pontosan nem tudom, hogy Európa többi országaiban, tehát számszerűen nem tudom, vagy számszerűsíteni nem tudnom, és nem is szeretném, hogy Európa többi országaiban hogy állunk az iskolai bántalmazásra. Mindenhol van, én úgy gondolom, és akár mindenhol egyre nagyobb, vagy egyre erőteljesebb mértékeket ölt. Itt sokszor tényleg az van, hogy ezek a számok, ezek egyértelmű, hogy beszédesek. Bennem is ilyenkor mindig az a szakember, aki a számokkal akár tudna dolgozni, és az a szakember, aki mondjuk a szakmában tényleg a gyerekekkel foglalkozik, úgy összecsap ilyenkor, mert hogy akkor elkezdünk gondolkozni azon, hogy jó, de ezek a számok mit jelentenek, milyen populációban lettek véve, stb. És hogy ténylegesen az, hogy kimutattuk ezeket, az minket hogyan segít hozzá ahhoz, hogy tudjunk segítséget nyújtani, vagy hogy változtatni tudjunk. Mert egyértelmű, hogy abban a pillanatban, ahogy ennél több a bántalmazás, és akár a bullying fogalma, vagy a bullying jelensége az iskolában, egyértelmű, hogy ott be kell avatkozni, vagy egyértelmű, hogy dolgozni kell ezzel.
Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy hogyan kell dolgozni ezen, vagy mit lehet tenni ez ellen, de előbb határozzuk meg azt, hogy mi a bántalmazás, hiszen sokszor nem csak fizikai agresszióban nyilvánul meg a bántalmazás, tehát nem csak arra kell gondolni, hogy megverték a gyereket az iskolában a társai.
Így van, tehát hogyha a bullyingot nézzük, konkrétan az iskolai zaklatást nézzük, akkor olyan agresszív viselkedési forma, akár erőszakoskodás, akár zaklatás, akár már terrorizálás is, amely ismétlődő jelleggel irányul gyenge, egyedül levő gyerekekre, akinek nehézségei vannak, vagy képtelen önmaga megvédésére. Ez az agresszív viselkedés, ez ismétlődő, és hosszú időn keresztül követik el az elkövetők. Ez egy ártó szándékkal történik, és az egyik legfontosabb dolog az, hogy hatalom eltolódás van a két ember között, vagyis az agresszor és az áldozat között. Tehát, hogy egyáltalán kialakul az agresszor és az áldozat fogalma, nem két mellérendelt szereplő harcol egymással, verseng egymással, verekednek egymással, vagy agresszívek egymással, hanem az egyik ad és a másik kap. Tehát, hogy mindig van egy hatalmi pozíció, amiben az agresszor teszi magát, vagy őt teszik mások, és akkor ezt kihasználja. És ez nagyon fontos, hogy ez az egyensúly felbomlik a két ember, vagy a csoport és az áldozat, az agresszor, az agresszív csoport és az áldozat között. Mindenképp egy ártó szándék, mindenképp ismétlődő, mindenképp akár hosszú ideig történhet, megfélemlítésről szól, zaklatásról, a kontroll fogalma nagyon fontos ebben a helyzetben, mert akinél van a hatalom, az kontrollál, megalázásról szól, személyes biztonság fenyegetéséről szól, beszélhetünk akár arról is, hogy mások jogainak a megsértése, vagy eltulajdonítása, vagy rongálása, lehet érzelmi bántalmazás, vagy érzelmi bullying, beszélhetünk fizikairól, ugye a fizikai vagy az agresszív bántalmazásról, a személyiségbeli bántalmazásról, nagyon sok formája ismeretes manapság, és amit úgy gondolom, hogy nem szabad kifelejtenünk, az a cyberbullying fogalma.
Térjünk ki majd erre is, de előtte sok iskoláskorú gyerek jár nap mint nap gyomorgörcsel iskolába, mert mások zaklatják őket, cikizik a ruhája, a haja, alakja, a tudása, stb. Miatt. Hamar eldől, hogy kiből lesz áldozat és kiből lesz bántalmazó? Azt mondják, hogy azokból lesznek iskolai bántalmazók, akik otthon maguk is bántalmazást szenvednek el, és a bántalmazottá váló gyerekekre jellemző, hogy a családjukban az érzelmi biztonság hiányát szenvedik el. Tehát ennyire meg lehet határozni, hogy ha megnézzük az áldozatnak és az elkövetőnek a családi hátterét, akkor ez tényleg ennyire élesen elkülöníthető?
Én úgy gondolom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy ezek abban adnak mankót, abban adnak segítséget, hogy esetleg megpróbáljuk beazonosítani közben az agresszort vagy az áldozatot, de hogy mint minden felsorolás, ezek is nagyon általános jellegűek. Én úgy gondolom, hogy hát nagyon sokat volt ez azért kutatva a szakemberek által, viszont bárkiből válhat áldozat, és bárkiből válhat agresszor is. Egyetértek önnel, hogy az például, hogy ha otthon bántalmazva van a gyermek, akkor nagyobb mértékben tud egyszer csak agresszorrá válni az iskolában, mert mindaz a minta, akár érzelmileg, akár fizikailag is, mindaz a minta, amit kap otthonról, azt ő valahogy ki tudja élni, és egyszer csak kap egy magánál gyengébb gyermeket, amelyiken ezeket ki is tudja próbálni. Ugyanakkor nagyon sok olyan gyermek van, amelyik bár otthon bántalmazva van, nem agresszorrá válik, hanem áldozattá válik ő maga is. Vannak ilyen felsorolások, ezeket azért nem kell teljesen szabályszerűnek vagy axiómának venni, mert tényleg úgy gondolom, főleg a mai világban, hogy már mindenkiből válhat akár agresszor, akár áldozat, de például egy nagyon tekintélyelvű, nagyon autoritár családból származó gyermek, ahol nincsenek feltétlenül, nincs meghallgatva a gyermek, ahol neki nincs szava, ahol nagyon el van nyomva, ahol nagyon erős szabályok vannak, amik értelmezhetetlenek a számára, ahol egy érzelmileg hideg és elkerülő légkör veszi körül, nagyobb mértékben válhat, és jelzem válhat agresszorán, nem mindenkiből válik agresszor, aki ilyen családban nő fel, pont abból kifolyólag, mert kevésbé tudja belehelyezni magát a másik embernek a helyzetébe, kevésbé lesz empatikus, kevésbé fogja egyáltalán érdekelni a másiknak a jól léte, vagy egyáltalán a hol léte. Aki kevésbé tud konfliktust megoldani, aki esetleg egy olyan családból származik, ahol problémák vannak, akár alkohol problémák, akár másmilyen anyagi, tehát a hátrányos helyzetből jövő családoknál, vagy családokból jövő gyerekeknél, akár ez erőteljesebb is lehet, de hogy ez egyáltalán nem szabály jellegű. Mert ugyanakkor nagyon jó szituált családból, ahol mindene megvan a gyereknek, ahol teljesen ki van szolgálva, ahol a szülők akár szolgái lesznek a gyereknek, és őt teszik fel a hierarchia csúcsára, ugyancsak válhat egy ilyen kis diktátor vagy agresszor, pont abból kifolyólag, mert nem érzékeli ő sem, hogy hol vannak a határok, hol van a másik ember jogainak a megsértése már, és hol van az, hogy én a saját véleményemet, vagy jogomat, vagy szükségletemet próbálom kielégíteni, vagy egyáltalán szeretném azt, hogy az, amit én akarok, az történjen meg. Nagyon vékony jég ezek a felsorolások, ezek nagyon vékony, olyankor nagyon vékony jégen járunk, amikor ezek mentén akarunk besorolni valakit, ugyanakkor vagy valakiket. Ugyanakkor egyértelmű, hogy valamilyen besorolás vagy felsorolás szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk határozni valamilyen képet az agresszorokról külön, vagy akár az áldozatokról külön.
Itt agresszorokról és áldozatokról beszélünk, de ott vannak a szemlélők.
Igen, a tanúk, a néma tanúk, vagy a hangos tanúk, vagy a cinkosok, igen. Egyértelmű, hogy minden egyes ilyen bántalmazásnak, vagy bullyingnak ez a képlete, hogy van egy agresszor, van egy áldozat, és az esetek 99%-ában vannak tanúk is. Egy vagy több, ez lehet tanár, lehet diák, lehet kisegítő személyzet, bárki, aki akár iskolán belül működik. Igen, ők is hozzájárulnak ehhez a jelenséghez, mert ugye nem szólalnak meg. Általában ezért hívjuk őket ugye egyetemen nématanulnak. Általában hallgatnak, nem mernek beleszólni ebbe a játszmába, pont azért, mert nagyon sok esetben attól félnek, hogy akkor, hogyha ők elárulkodnak, vagy akkor, hogyha ők elmondják a felnőttnek, a tanárnak, vagy szülőnek otthon, vagy nagyobb testvérnek azt, hogy mit láttak, hogy minek voltak tanúi, akkor ők is áldozattá válnak. És ezekben a döntési helyzetekben nagyon sokan azt választják, hogy vagy szemet hunynak fölötte, elmennek és nem segítenek az áldozatnak, vagy pedig inkább az agresszor oldalára állnak cinkosként. Ez nem azt jelenti, hogy ők is elkezdik ütlegelni, vagy elkezdik terrorizálni, vagy bullyingolni az áldozatot, hanem azt jelenti, hogy egyfajta ilyen támaszként vannak jelen az agresszor háta mögött, és valahol justifikálják a tettét, mert ennek mentén az agresszor azt látja, hogy jó, hát végül is van egy nézőközönsége, van akinek felvágjon, van akiknek vagánykodjon, és akkor ez számára, vagy ez őt arra sarkalja, hogy még erőteljesebben végezze akár ezt a bullying folyamatot, vagy még erőteljesebben megalázza azt a másik gyermeket.
Hallottam már olyat, és felnőttektől, hogy jaj, ez a gyerek, ez annyit panaszkodik, hogy ez meg az történik vele az iskolában. Van úgy, hogy nem értjük az erőszakot? Mi felnőttek sem értjük? Nem látjuk, hogy valóban mi a problémája a gyereknek?
Igen, ez egy olyan jó kérdés, és nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert úgy gondolom, hogy igen, akkora nagy lett a szakadék a különböző generációk között, hogy egyszerűen nem is akarjuk belehelyezni magunkat a mai gyermeknek az életébe és a mindennapjaiba. Nagyon sokszor hallom a szülőktől, hát engem is annyit cikiztek, mert szemüveges voltam, alacsony voltam, kövér voltam, sovány voltam, és sorolhatnám. Hát én is adtam a másiknak, mert a másik ilyen volt, olyan volt, vagy éppen vagánykodott, vagy éppen nem tudom mi. Nem szabad elfelejteni azt, hogy nagyon-nagyon sokat változott változtak a generációk, és nagyon másképp élik meg a gyerekeink ma az iskolát egyrészt. Megváltozott a tanárok és a diákok között a kapcsolódás és a kapcsolat formája, megváltozott a szülők és az iskola között a kapcsolat, valahogyan minőségében is akár, másképp tekintünk rá, eleve otthonról úgy indulnak el a gyerekek, hogy az iskolában úgyis mindent szabad, mert anyáik úgyis ki fognak szedni mindenből, amibe belekerülnék. Nagyon-nagyon más jellegű az a fajta bullying, amit most kapnak a gyerekek. Ez nem jelenti azt, hogy annak idején, a mi időnkben, vagy még régebb is nem volt bullying, viszont nagyon sok ilyen bullying-szerű viselkedés forma átment aztán ebbe a... Egyszerűen agresszívek voltunk konkrétan egymáshoz, nevezzük nevén a gyermeket. Tehát nagyon sokszor volt fizikai bántalmazás, vagy fizikai agresszió, de ez az adok-kapok mentén. Én is adtam, ő is adott, én is kaptam, ő is kapott. És ezt valahogy le tudtuk rendezni. Nagyon sokszor tényleg hallom azt, hogy mondják a szülők, hogy aztán üsön vissza, vagy én is kaptam eleget, de közben én is adtam. Ez mind oké, és ez mind rendben van, csak hogy valahogy azt nem vesztük észre, hogy valahogy nem ugyanúgy szocializáltuk a mai gyerekeinket, vagy a mostani gyermekek nem úgy vannak szocializálódva, ahogyan mi voltunk. És ez nem azért van, mert hogy elputyukáljuk őket, vagy túltekintélyelvűek vagyunk, vagy a mi szüleink voltak kevésbé érzékenyek ezekre a dolgokra, hanem azért, mert egyszerűen másképp működik manapság a szülő-gyermek kapcsolódás. És valahogy ebben nem nőttünk bele, vagy nem nőttünk ehhez fel, nem akarjuk elhinni. Abban az esetben, ha a gyerek agresszor, akkor azt mondjuk, hogy igen, versengő szellemű, és most akkor mi van vele. Abban az esetben, hogyha áldozat, akkor azt mondjuk, hogy hogy milyen kis mutú, hogy nem tudja megvédeni magát. Valahogy mi is eltávolítjuk magunktól ezt a dolgot, mert nem akarunk ezzel foglalkozni, mert nem tudunk ezzel foglalkozni. Nincsenek rá meg az eszközeink. Akár mentén sem. Tehát még verbálisan sem igazán tudunk szavakat hozni rá, vagy hogy hogyan hozzuk egyáltalán fel, amikor a gyerek hazajön is, negyedjére, vagy ötödjére, vagy tizenötödjére mondja azt, hogy ilyen rosszul van, olyan rosszul van, fáj a hasa, fáj a feje, nem akar suliba menni, rosszabbodnak a jegyei, látjuk azt, hogy nincsenek barátai, egyedül kóborol az utcán, mikor éppen észreveszük, hogy jön hazafele, nem másokkal. úgy valahogy nem feltétlenül, ó, hát majd elmúlik, ó, hát úgyis mindjárt vége az 1-4-nek, akkor jön az 5-dik, akkor biztos kap majd barátokat, ó, hát ilyen a gyerekem. Tehát valahogy nem szeretnénk ezzel szembenézni, és ez, hogyha ha megengedni, akkor vissza is tudnám kapcsolni nagyon az elejére, hogy még mindig nem változott semmi a bullying prevenciós programok esetén sem, vagy hogy az iskolánkban az iskolai bántalmazás mértéke akár még mindig ugyanolyan, vagy még akár nagyobb is, mint ezelőtt mondjuk pár évvel. És ez valahol pont erről szól, hogy annak ellenére, hogy nagyon hangoztatjuk azt, hogy teambe dolgozzunk, hogy a tanár, a szülő és a diák, meg a kisegítő személyzet, vagy a szakmabeliek összedolgozzanak annak érdekében, hogy a gyereknek a legjobb legyen, és a gyereknek a legjobb iskolát válasszák meg. Valahogy ez mégse történik meg.
Vitus Bulbuk MSL logopédus, pszichológus a Naprakész vendége, az iskolai bántalmazás jelenségéről beszélgetünk. Ha jól értem, akkor... Ön azt mondja, hogy tulajdonképpen a felnőttek még nincsenek megfelelően felkészülve, még mindig nincsenek felkészülve arra, hogy a bántalmazott gyereküket, vagy az agresszor gyereküket kezeljék, vagy hogy el tudjanak beszélgetni vele, és mi van az oktatási rendszer felkészültségével?
Hát ez az, na mi van vele? Igen, úgy gondolom, hogy nem vagyunk felkészülve, vagy nem szeretnénk ezzel szembenézni igazán. Tehát ténylegesen probléma, ténylegesen ott liheg a nyakunkban. Nagyon sok olyan iskola van, nagyon sok olyan szülő van, amelyik már tényleg szeretne ezzel foglalkozni. Valahogy mindig ilyen partizán akcióink vannak, vagy tűzoltásaink vannak. És ahelyett, hogy lenne egy ilyen nagyon jó egységes tervünk arról, amit életbe is tudunk léptetni, amit használni is tudunk, mert nem igaz, hogy nem. Tehát minden iskola pszichológus kollega, és akikkel beszélek más megyékből is, használják ezeket a prevenciós módszereket, használják a beavatkozási módszereket is. De valahogy valahol kicsúszik a kezünkből, és nem egységbe, vagy nem rendszerbe nézzük, hanem ahol probléma van, ott avatkozunk be, és úgy gondolom, hogy az viszont egy tűz, ez az én véleményem sajátom, hogy az viszont egy tűzoltás. Mert nem arról szól, hogy a gyermeket érzékenyítjük már az első pillanattól fogva, hogy a tanároknak akár folyamatosan képzéseket nyújtunk, és lehetőségeket arra, hogy ki is tudják ezt fizetni, hogy tudjanak is járni arra a képzésre, hogy ismerjék fel a tanukat, ismerjék fel az agresszorokat. Nagyon sok esetben hallok ilyet is, hogy akár egy tanár van bullyingolva a középiskolába, vagy a gyerekek által pont azért, mert ő sem tudja, hogy ezt hogy reagálja le. És hogy igen, úgy gondolom, hogy nagyon sok helyen van tűzoltás, ami egyértelmű, hogy bizonyos szintig meg tudja oldani a dolgokat, viszont, és pont itt szeretnék pont a cyberbullying kapcsán arra rávilágítani, hogy attól olyan fontos, hogy ne csak az intézmény keretei között maradjanak ezek a dolgok, hanem igenis jöjjenek ki a társadalmi szintre, mert hogy szülőként, vagy akár hozzátartozóként nagyon fontos azt látni, hogy manapság a határok nem állnak meg az iskola keretei között. Attól, hogy a gyermek hazajön, az még nem jelenti azt, hogy aznapra befejeződött a bullying. Mert ott van a cyberbullying, ami arról szól, hogy mindenféle fajta csatornán, amit engedélyez ugye az internet, és most manapság azért a Covid miatt mindenki nagyon sokat használja ezt, mert hát muszáj, mert másképp nem tudjuk elérni a diákokat. De ezeknek a csatornáknak sajnos az is a hátrányuk, vagy az egy hátrányuk, hogy ezek mentén nagyon szűrő nélkül jönnek be ezek a dolgok. És folytatódik a bullying. Az egyik legnagyobb különbség a között, hogy a régebbi generációk hogyan oldották ezt meg, vagy hogyan bírták ki, és a mai gyerek mennyire van ennek kitéve, az pont ez, hogy az, ha kapott is a suliba, amikor hazajött, akkor legalább pihent egy kicsit, akkor legalább el tudott vonatkoztatni ettől, mert otthon biztonságban érezte magát. Na, a mai gyerek nem érzi magát otthon se biztonságban, mert megnyitja valamelyik beszélgető csatornát, vagy épp az internetet, vagy épp a Teams-et, vagy bármelyiket, és ömlenek vele szembe továbbra is a terrorizáló, a kiközösítő, stb. Videók, klippek, fényképek, és még sorolhatnám. és hogy ehhez igenis szükség van a szülőközösségre, vagy igenis szükség van a társadalomnak a hozzáállására és annak a megváltozására, hogy igenis olyan szűrőket tudjunk megtanítani a gyerekeinknek, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, vagy ezt hogyan tudják kezelni. De amíg mi nem tudjuk, addig nem tudjuk a gyereket sem megtanítani erre.
Mit tud tenni egy szülő, ha a gyermeke bántalmazottá válik? Forduljon szakemberhez? Az legyen az első?
Az legyen az első. Én úgy gondolom, hogy az legyen az első, hogy vegye a gyermeket és a fájdalmát a gyereknek komolyan.
Ehhez empátia szükséges, ami eléggé kiveszőben van.
Én úgy gondolom, hogy már csak az, hogy nem azt mondom, vagy megpróbálom nem úgy fogalmazni, hogy óhat, de hát nekem is volt ilyen, hanem azt, hogy gyere fiam, vagy gyere lányom, mondd el, mi van. Már az egy hatalmas segítséget tud nyújtani, mert a gyermek azt érzi, hogy komolyan van véve az érzelme, a mindennapjai, és ő maga is.
De hát azt azért el kell ismernünk, hogy egy bizonyos kor után egyre gyakoribbak a szurkálódó megjegyzések, az egymás cikizése. Hol lehet meghúzni a határt az ilyen esetek és a bullying között?
Pont ott, hogy hatalmi helyzet van, vagy nincs hatalmi helyzet a két gyermek között. Pont ez az egyik legfontosabb dolog, hogy abban az esetben, hogyha az én gyerekem is pont úgy tud cikizni, vagy pont úgy piszkálja a másikat, akkor azt igenis intézzék el egymás között. Harcolják meg, amit meg kell harcolni, és menjenek tovább. Mert hogy nagyon sokszor látunk akár ilyet is, hogy két nagy ellenségből mondjuk gimnáziumi évekre két legjobb barát lesz. Viszont abban az esetben, amikor ez hosszú távon tart, a gyermekem egyre kevésbé akar iskolába menni, egyre több mindent kitalál, egyre jobban elsorvad, egyre kedvtelenebbé válik, egyre hallgatagabbá válik és bezárkozottabbá válik, megjelennek rajta foltok akár, vagy össze vannak tétve a füzeteik, szét vannak törve a ceruzáj, tehát azért ezeket látjuk, hogyha bemegyünk és megnézzük egyértelmű, vagy hogyha kommunikálunk a gyerekünkkel, akkor azért igenis lépjünk, vagy kérdezzünk rá, hogy hallod, mi történik, vagy mi a gond. Ugye ez az internetes zaklatás is arról szól, hogy vajon megtudtuk-e, vagy egyáltalán tudunk-e arról, hogy van ilyen, hogy parenting control egy telefonon. Hogy akkor ez mit jelent? Hogy akkor azokat a szülő is kapja, vagy a Teams-re be tudok-e lépni én is, és közben megnézem a gyerekem engedélyével azt, hogy most akkor mi történik. Van-e 11 évesen Facebook oldalon, vagy nincs Facebook oldal a gyereknek, mert nincs szüksége rá? Tehát, hogy ezek mind ilyen apró dolgok, és nem gondolom, hogy hatalmas, nagy fejlesztő képzésekbe kell részt vegyenek, akár a szülők, akár a tanárok, hogy képesek legyenek utolérni a gyerekeket akár ilyen technikai szinten, hanem egyszerűen csak tényleg arról szól, hogy ezeket a plusz dolgokat ahhoz képest, hogy nekünk mi volt, vagy hogy az előző generációkban mi volt, akár a szülő generációban, ahhoz képest ezeket a plusz lépéseket meg kell tenni. Most már kinőttünk abból, vagy nincs az, hogy hát majd. Nincs ilyen. Ez már most késő. És tényleg úgy gondolom, hogy vagy attól vagyok ennyire vehemens, mert hogy tényleg nagyon sok helyen beszélünk erről, hogy az iskolai bántalmazás, és hogy már az iskolán túl megy ez a dolog, és hogy már nagyon sokszor tényleg bekígyózik a gyerek mindennapjaiba, éjszakáiba, éjszaka szól a telefonja, hívják, zaklatják, iskolákat kell váltson, de hát ha hiába vált iskolát, hát teljesen mindenhova megy, mert Amerikába is akkor is ugyanezt meg fogja kapni. És hogy tényleg úgy gondolom, hogy már most eljött annak az ideje, hogy ezeket vegyük komolyan. Kérdezzünk rá, érdeklődjünk, kérdezzük meg a tanárt, kérdezzünk meg egy-két barátot, hogy akkor ez tényleg így van, miről szól ez a dolog, milyen lehetőségei, vagy milyen más lehetőségei vannak, ott vannak a szakemberek, vegyük.
Igen, azt mondta ön, hogy vegyük
időben
komolyan a gyereket. Mikor kérjen szakembertől segítséget a szülő? Mikor ér el arra a pontra, hogy na itt már a szülő nem segíthet? Az, hogy komolyan veszem a gyereknek a problémáit, az már nem elég. Ide szakember kell.
Igen, úgy gondolom, hogy igen. Abban az esetben, amikor ez hát legalább 3 hónap vagy 3 hónapon keresztül ez a dolog folyik, a gyermek egyre tényleg szomorúbbnak tűnik, egyre depressziósabb, vagy egyre alacsonyabb az önértékelése, egyre jobban megrongált dolgokat hoz haza, látjuk, hogy nem igazán kommunikál már senkivel, bezárkózik, beesett a szeme, feje fáj, akkor igenis kérdezzünk rá a szakembertől is. Ugye nem lépjük át az osztályfőnököt, vagy nem lépjük át a tanítónénit, mert hogy ő az első, akivel elkezdünk beszélgetni. Mert ő az, akire az iskolában a gyermek rá van bízva. Ha 1-4, akkor tanítónéni, ha 5-8-9-12, akkor az osztályfőnök. Az első a gyerek, oké, a gyermek ennyit tudott elmondani, oké, rendben, én úgy érzem, hogy valami más is van, akkor megyek, beszélek az osztályfőnökkel. Tehát nem török egyből be, és nem ordítom le a másik gyereknek se a fejét, vagy nem tudom, a másik szülővel ott harcolni kezdek, hanem tényleg megpróbálom betartani ezeket a lépéseket, hogy elmegyek az osztályfőnöktől, megkérdezem, hát ő nem tud róla, oké, de attól a gyerek elmondja, akkor lemegyek, megkérdezem a szakembert, hogy akkor tudná segíteni, hogy kommunikálni tudjunk az osztályfőnökkel, a másik gyerekkel, stb. Megvannak ennek a lépései, és tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jó prevenciós programjaink, vagy akár beavatkozási programjaink vannak erre. Valahogy ott szokott nagyon sokszor elcsúszni a dolog, hogy a szülő úgy gondolja pont a tehetetlensége miatt, vagy azt érzi, hogy tehetetlen, vagy azért, mert azt érzi, hogy most aztán ő széttör mindenkit, mert a gyermeke, hogy átlépjük ezeket a lépcsőfokokat. És vagy mi akarunk mindent is megoldani, vagy azt mondjuk, hogy oldja meg az iskola. Tehát ilyen végletekbe esünk. Miközben igen, nem arról van szó, hogy nem szedek szét senkit, vagy mindenkit szétszedek, amikor a gyerekemről van szó, ez egyértelmű, csak tartsam be ezeket a lépéseket, felnőttként legyek ott, mutassam meg a gyerekemnek, hogy igenis van olyan, hogy empátia, van olyan, hogy asszertív beszélgetések, van olyan, hogy nyitott vagyok a másiknak is a véleményére, mondataira és érzéseire. És én úgy gondolom, hogy akkor együttes erővel ténylegesen lehet tenni annak érdekében, hogy a gyermekeink egy biztonságos környezetbe tudjanak tanulni és előre haladni.
Ha már itt a környezetről beszélünk, az iskolai légkör az milyen mértékben járul hozzá az erőszaknak az eszkalálódásához, vagy épp ellenkezőleg az erőszak megszűnéséhez? Számít az iskolai légkör?
Biztos, hogy számít, persze, hogy igen, és úgy gondolom, hogy minden iskolának megvan a légköre, vagy minden iskola kialakít maga köré egy légkört, minden iskolának van egy szabályrendszere, van egy elvárásrendszere, akár az ott tanuló diákok hozzák magukkal azt, hogy ők mit tesznek ebbe bele, és hogyan, mennyire tudnak büszkék lenni arra, hogy ebbe az iskolába járnak.
Tehát van olyan, hogy olyan iskola, amelyikben nem fordul elő a bántalmazás. Teszem azt, a katolikus vagy református egyházi iskolákban, ott nincs, ott teljesen rendben van, mert hogy annyira figyelnek a gyerekre.
Mondja, vagy kérdi.
Kérdezem.
Kérdi, nem, úgy gondolom, hogy nincs ilyen iskola. Úgy gondolom, hogy minden egyes iskolában ez megmutatkozik, mert nem feltétlenül maga az iskola produkálja, vagy az iskola légköre produkálja, vagy provokálja azt ki a gyerekből. Mert minden gyermeknek a személyiségében ez megvan. Maga a versengés, maga az, hogy agresszívek vagyunk, az hozzátartozik az életünkhöz. És itt az agresszivitás alatt nem feltétlenül a bántalmazást értem. Mert az, hogy van egy agresszívebb viszonyulásom valamihez, akkor attól én még lehetek egy jó versenyló, akit lehet nyomatni előre. Ahhoz kell egy drive, ahhoz kell egy ösztön, ami az agresszió ösztöne. Viszont ez nem azt jelenti, hogy bántalmazom, vagy bántalmazó vagyok. És hogy e között, a kettő között nagyon erősen különbséget kell tenni. Ugyanakkor igen, nagyon nehéz, főleg most a Covid ideje alatt, de hogy azelőtt sem volt olyan könnyű, kialakítani az iskolákat, hogy az agressziójukat a gyerekek konstruktívan tudják levezetni. Ez egy ilyen nagyon szép fogalom, amit nagyon szeretünk mi szakemberek is használni, hogy az agresszió konstruktív levezetése. Na de mi a fenét is jelenthet ez? És nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent ez, hogy minden gyereknek éppen, mert az egyik gyereknek a konstruktív levezetés pont az, hogy elkezd boxolni, na de hát minden iskolában a boxzsákokat felszerelni nem lehet, na hát akkor ott van a másiknak a hátas, akkor boxolja az. Vannak olyan iskolák, ahol meg tudják engedni maguknak, hogy a gyerekek kimenjenek az udvarra, és lerohangálják azt, hogy megint 50 percet kellett üljenek csendbe, és felgyűlt bennük a mozgáskedv, és vannak iskolák, ahol ezt nem lehet megengedni, vagy ahol ezt nem tudják megengedni, és szűk folyosókon egymás mellett kell elmenjen elemis és 12-es. És egyértelmű, hogy felgyűl közbe, és neki megyünk a másiknak, és összeverekszünk, stb. Nem gondolom, hogy ezek az ilyen epizódok, ezek tényleg annyira problémásak lennének, mindenhol van, mindenhol meg tudják őket oldani. Akkor, amikor viszont nagyon erőteljessé válik, akkor meg viszont már határt kell húzni. Ez egyértelmű, hogy az iskola vezetőségének, a tanároknak a feladata, mert a gyermek attól gyermek, hogy ő még nem képes teljes mértékben felelősséget vállalni minden tettéért. A tanár, meg a kisegítő személyzet, meg a vezetőség pont azért van, hogy felhívja erre a figyelmet, meg azt tanítsa meg, hogy hogyan kell felelősséget vállalni a tetteimért. És ezeket egyértelmű valamilyen szabályozottság vagy szabályok mentén meg is követelje, vagy kérje a gyerekektől.
A koronavírus járványról beszéltünk itt az elmúlt pár percben. A COVID-19 az milyen hatással volt az iskolai erőszakra? Felerősítette, vagy épp ellenkezőleg az online oktatás miatt háttérbe szorult?
Hát a fizikai erőszak, vagy az offline erőszak, az igen. Az online erőszak viszont úgy gondolom, hogy elharapozódott.
Tehát, hogy nem szűnt meg, vagy nem lehet azt mondani, hogy
nem gondolom azt, hogy megszűnt, úgy gondolom, hogy inkább áttevődött online térbe. És ez az attól veszélyes, hogy ez határtalanná válhat, és ilyen vérszemet kapunk, mert még kevésbé tudnak kontrollálni minket. Most mint gyerek, vagy mint agresszor beszélek, hogy még kevésbé vagyok kontrollálható, még kevésbé érzem a súlyát és a felelősségét a tettemnek. Mert nem látom, amikor a másik összeroskad, nem látom, amikor a másik elsírja magát, vagy lecsapja a telefonját, vagy nagyon-nagyon fél, és sírva zokogva rohan ki a szobájából. És ez nagyon veszélyes. Mert nem egyszerűen csak elképzelni tudom, és az meg olyan, hogy azt mellőzni lehet. Ettől nagyon-nagyon hamar fel tud elősödni, és ettől, úgy ahogyan is mondta, eszkalálódik nagyon hamar például egy agresszornál, hogy a cyberbullying esetében egyik pillanatban még csak csúnyán beszél róla, a másik pillanatban meg már, nem tudom, kiküldte a fényképeket a nem tudom hova, amiket megmókolt mondjuk, mit tudom én, Photoshopba. Pont ezért, mert nem látom konkrétan a viselkedésemnek a következményét. És ez ugye egy nagy hiba, mert nincs visszacsatolás. Mert általában ez a negatív visszacsatolás azért csak meg szokott állítani embereket vagy gyerekeket. Mert látja, hogy a másiknak mennyire fáj. Erre a szakember fel is tudja hívni a figyelmet. Mert látod, nézd meg, ez történt, az történt, kék lett, sír, nem bírjuk leállítani a vérzést, stb. Ebben az esetben viszont ez nincs meg.
Még két fontos kérdésről szeretném, ha beszélnénk röviden, az adás időnk is fogytán van.
Igen.
Arról beszéltünk itt, hogy van úgy, hogy a gyerek panaszkodik, a szülő meg legyint rá, és hogy nem értjük az erőszakot, vagy nem mindig értjük az erőszakot. Van, aki azt mondja, hogy nem is panaszkodik, csak árulkodik. Mi a különbség a segítség kérés és az árulkodás között?
Hát én valahogy úgy határoznám meg, hogy amikor segítséget kérek, akkor az egyrészt rólam szól, és nem akarok senki mást bemártani, nem akarok senki másnak rosszat, nem arra teszem a hangsúlyt, hogy a másik ezt és ezt és ezt csinálta, stb. Az árulkodás esetében inkább ez kerül előtérbe, hogy akkor a másikat, most idézőjelesen mondom, de a másikat akár bemocskolom, vagy besározom, a másiknak a tettét nagyítom ki, és arra fektetem a hangsúlyt, hogy ő milyen rossz volt, ilyen volt, olyan volt, ezt nem csinálta, azt nem csinálta. Ebben amikor segítséget kérek, akkor viszont ténylegesen arról szól, hogy saját magamról beszélek, vagy arról, hogy nekem mennyire rossz volt valami, vagy velem történt valami, amivel nem tudok mit kezdeni, amit nem tudok már lereagálni, vagy aminek a következményével már nincs mit kezdenem. Nagyon érdekes, hogy nagyon például az elemistáknál az első dolgok között van, amit a tanítónénik meg szoktak tanítani a gyerekeknek, hogy mit jelent az, hogy árulkodom, de is ha árulkodni jössz, akkor ne gyere, és mit jelent az, hogy segítséget kérek, vagy felhívom a figyelmet, és ilyenkor szoktuk bevezetni ezt is, hogy fehér titok és fekete titok, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket már pedig elárulunk, vagy elmondjuk, pont azért, mert a másiknak baja lett tőle, rosszul van, megütötte magát, vérzik, tehát a saját épsége, vagy a másiknak az épsége veszélybe került. Amikor árulkodni akarok, akkor igazából a másikat akarom piszkálni. És a gyerekek nagyon hamar megtanulnak különbséget tenni a kettő között.
Zárásként említette ön a cyberbullyingot, tehát ugye, hogy változik a közeg, amiben történik az erőszak, tehát nem az iskola folyosóján, vagy nem csak az iskola folyosóján kerül sor az erőszakra, hanem WhatsApp, meg Messenger, meg stb. Csoportokba egymást szidjuk, egymást cikizzük, egymást szivatjuk, stb. Szokták mondani, hogy agresszívebbé vált a világ, mert megjelentek a telefonos játékok, videójátékok, filmek, ezek kihatnak a kortárs erőszakra, vagy az erőszak az ezek nélkül is meg lenne, vagy kérdezem másképp, most az a gyerek, akinek nem ellenőrzik azt, hogy mennyit videójátékozik, vagy telefonon mennyit játszik, az erőszakosabb lehet, mint az, aki magyar népmesén nevelkedik?
Hát ez is több rétű ez a kérdése is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kutatás volt ezzel kapcsolatosan is, hogy például a tévéből az agresszió az mennyire használ, vagy mennyire hatékony, vagy mennyire segíti, vagy nem segíti a gyerek agressziójának a megnövekedését, stb. Úgy gondolom, hogy mindenképp hatással van, nem feltétlenül maga az, amit játszik, viszont annak is nagyon, annak is tud értéke lenni, mert nem mindegy, hogy milyen korban milyen videójátékokkal játszik, vagy milyen korban milyen rajzfilmeket néz. Viszont én úgy gondolom, hogy az agresszió van, és pont. Tehát nem is kell megjelenjen, mert egyszerűen van első pillanatától fogva az életünknek. Különben nem igazán élnénk, ez az élethez való ösztönünket segíti, vagy erről szól. És ahogyan növünk, megtanuljuk azt is, hogy ez miről szól az életünkbe. Viszont az, hogy mennyire leszünk agresszívek másokkal, mennyire akarunk bántalmazni másokat, igen, bizonyos szintig az, hogy kontroll nélküliség van, hogy például abban, hogy ugye hogyan játszik a gyerek, vagy mennyit játszik a gyerek, és mivel játszik a gyerek. Egyértelmű, hogy egy adott pillanatban ez elősegíti, nem feltétlenül az, amit játszik, hanem az, hogy nincs kontrollálva, az, hogy nincsenek szabályok körülötte, az, hogy olyan dolgok vannak neki megengedve, ami nem a korának meghatározó vagy megfelelő, és ezeket ő nem tudja feldolgozni, ezektől zaklatottabbá válik, de nem hiába megy a szülőköz, vagy hiába megy a nevelőköz, mert azzal azok nincs mit kezdenek ezzel a dologgal, hisz engedik, hogy játszodjon korlát nélkül, stb. És ezek azok a dolgok, amiknek az egymásra hatása miatt növekszik akár az agresszivitás. Mert persze egy adott pillanatban most az, hogy ami ténylegesen a kutatások megerősítenek, az pont az, hogy ezeknek a játékoknak a hatására kevésbé leszünk érzékenyek az agresszióra vagy a bántalmazásra. Tehát, hogy valahogy tényleg manapság már az, hogy egy filmbe, nem tudom, főidőbe, mit tudom én, este 7-től folyik a vér és le van vágva egy kéz, az manapság már senkit nem borzaszt el. Tehát egyre nagyobb és nagyobb, vagy egyre erőteljesebb kell legyen a film ahhoz, hogy az inger küszöbünket elérje. Ez biztos, de ez egész társadalmi hatás, ez nem feltétlenül csak a gyerekekről szól. Viszont az, hogy a gyermeknél mennyire van odafigyelve rá, mennyire kontrollálják ezt a dolgot, milyen más tevékenységek vannak emellett még, az igenis befolyásolhatja, hogy agresszívebb vagy kevésbé agresszívé válik. És nem is feltétlenül az agresszió, hanem inkább az, hogy a másik emberre fogékony lesz, hajlandó a kapcsolódásra, vagy egyszerűen azt éli meg, hogy ő a való világban nem tud a másikhoz kapcsolódni, csak a virtuális világban tudja magát elképzelni. És itt vannak nagyon erős diszkrepanciák, amik úgy gondolom, hogy még mindig arra várnak, hogy valahogy kezeljük őket, vagy egyáltalán felfigyeljünk rájuk, és elkezdünk beszélni erről is.
Legyen ez a végszónk, Vitus Bulbuk Emese, logopédusnak, pszichológusnak. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm, viszont hallásra.